Jó estét kívánok! Hát nagyon örülök, hogy megint ilyen szép számmal összejöttünk. Ígérem, hogy ma utoljára fogok én előadást tartani, és a változatosság majd azután sokkal gyakoribb lesz. De egy kicsit még szeretném folytatni a magyarországi zsidóság középkori történelmét. Nem fogunk addig eljutni, ameddig ígértem, de hát ha sikerül folytatni, majd szeptembertől, és akkor majd tovább megyünk. Amit felírtam a táblára, mint a jó tanárnéni a szünetbe, ez egy személynek az összes neve. Vele fogom kezdeni a mai előadást. A rendes zsidó neve a pasinak az volt, hogy Shlomo ben Efraim, azaz Salamon Efraim fia. A Szeneor az már a származására utal, és Szeneor család állt a spanyolországi zsidók élén, amikor kiűzték Spanyolországból a zsidókat, amikor Izabella és Ferdinánd házasságával létrejön a Spanyolország, a keresztény Spanyolország, tehát a férfi, ez a Shlomo, ez családilag szefárd zsidó lehetett Magyarországon. Tehát ez a Szeneor neve. Sok forrásban Attilnek nevezik, ez a korban nagyon divatos keresztnév, Attila tulajdonképpen. Más forrásokban, különösen a latin forrásokban nemes egyszerűséggel néha csak Imris Judnak, azaz Imre zsidónak nevezik, és a keresztségben pedig a Fortunatus, azaz Szerencsés Imre nevet kapta. Na hát, majdnem annyi neve volt, mint Ságvári Endrének, az öregebbek velem együtt emlékeznek rá, hogy neki is 32 neve volt az illegális kommunista mozgalomban. Tehát erről a Shlomo ben Efraimról, vagy Szerencsés Imréről lesz szó most az elején, aki a Mohács körüli, a Mohács, pont Mohácsi csata évében hal meg, 1526-ban, Mátyás halála után, Ulászló, aztán Lajos, második Lajos, aki majd a Cselepatakba belefullad uralkodása idején él, a budai zsidó közösségben, és hát az történik, hogy beleszerelmesedett egy keresztény nőbe, és hogy elkerüljék a halálbüntetést, no meg, hogy a keresztény világban azért gazdaságilag jól boldoguljon, elvette feleségül, és kikeresztelkedett. A keresztapja nem más volt, mint Perényi Imre Nádor ispán, ő tőle kapja az Imre nevet, és tőle kapja a vezetéknévül a latin Fortunatus, vagy magyarul szerencsés vezeték nevet, tehát ő a Szerencsés Imre. Az ő személye itt a 16. század elején nagyon sokat szerepel. Észrevehették, ugye, hogy én elég forrásközpontú előadásokat tartok, én nagyon fontosnak tartom a korabeli forrásokat, mert itt az előadás előtt beszélgetve meg is jegyezte valaki, ugye, hogy a történelem mennyit változik. Hát a történelem nem változik, a történelem szemlélet változik, az viszont állandóan változik. Ezért ami biztos, viszonylag biztos azok a források, ezzel kezdtem ugye az előadásomat is 3 héttel vagy 4 héttel ezelőtt. Na most ez a személy a korabeli latin forrásokban, országgyűlési határozatokban, a korabeli német nyelvű forrásokban, és még 2 héber forrásban is előkerül. Egészen más okból. Nagyon magasra vitte már a keresztény világban, a király gazdasági tanácsadója lett. A nem zsidó forrásokból tudjuk, hogy jogot kapott a kereskedelmi ügyek folytatására, a felső magyarországi bányák, a budai vámok bérlője lett, királyi tanácsadó, majd alkincstárnok, ez ilyen pénzügyminiszter helyettes, vagy államtitkárnak felel meg, és szerepet játszott, ugye második Lajosról van szó, aki minden Habsburg, és Habsburg rettenetesen el volt adósodva, és hogy a király adósságát könnyebben visszafizesse, ezért 1521-ben rontotta a pénzt a Szerencsés Imre, mint alkincstárnok, ezért aztán kellően utálták. Ekkor kezdik Imre zsidónak nevezni, annak dacára, hogy ugye már régóta kikeresztelkedett. A felesége egyébként egy kolozsvári származású Anna, Holdi Anna nevű hölgy volt, egy fiúgyermekük is születik. emiatt, a pénzrontás miatt, és egyébként is a befolyása, a gazdaság életre tehát befolyása miatt többször felszólalnak a Rákosi országgyűlésen ellene. Ekkor még az országgyűléseket Rákos mezején tartják, mert ott férnek el, mert ugye nem csak a küldöttek, hanem akkor még minden középnemes részt vehet az országgyűlésen, tehát kell egy nagy hely, egy nagy rét, ahol összejöhetnek. Na most a legfőbb ellenfele egyébként az a Verbőci István, akit ha máshonnan nem, az iskolások a hármas könyvből, a tripartitumból ismernek, ugye, amelyik majd a rendi alkotmány lesz egészen a 19. századig. Na, ez a Verbőci, aki csak úgy egyébként is elég antiszemita volt, de különösen utálta az Imre zsidót, és többször felszólalnak ellene a 1524-es, 1525-ös országgyűlés, egy picit idéznék a 25-ös országgyűlésből, azt mondja, hogy az egész nemesség az urak nemes jobbágyaival együtt összegyűlt Rákoson, és sok mindent felhoztak az esztergomi ellen, ez az érsek, hogy ő az, aki fosztogatta és pusztította az országot. Nem csoda, hogy nem szereti a nemeseket, hiszen egy Varga fia ráadásul egy zsidót tart maga mellett tanácsadóként. Másnap a nemesek 60 küldöttet menesztettek a királyhoz, és ezt a 4 dolgot kérték, és a negyedik, hogy ő felsége égettesse el Szerencsés Imrét, a zsidóból lett keresztény, gonosz életére és gonosz tetteire való hivatkozással. Tehát elég ellenséges a hangulat vele szembe. Olyannyira, hogy a király kénytelen engedni a nyomásnak, és tulajdonképpen bezáratja egy időre az úgynevezett csonkatoronyba. Ennek hatására, illetve az országgyűlés hatására, amelyik ugye Rákosmezein van, a királyi vár, meg a Szerencsés Imre vár a Budán, fölkelés tör ki egy zsidó ellenes zavargás Budán. Itt tartózkodik Magyarországon a Fuggerek küldötte. Na most ezek a Fuggerek, ez egy kereskedő és bankárház Németországban, és nagyon sikeresek, nem zsidók, ennek ellenére nagyon sikeresek, és a világ minden országában vannak küldötteik, akik levélben értesítik a bankházat, ha valami esemény történik, ugye, hiszen a politikai események, háborúk, akkor is befolyásolták a pénzvilágot. Olyannyira fontos volt ezek a levelek aztán nagy részben fönnmaradtak, olyannyira fontosak voltak ezek a levelek, hogy az újság előzményeként szoktuk tanítani ezt az úgynevezett Fuggerzeitungot, tehát a tudósítók ugye minden országból küldték a híreket. Na most itt tartózkodik egy ilyen tudósító Budán, aki a német nyelvű levelében tájékoztatja a Fugger bankházat az eseményekről. Következőt írja. Imre zsidó, hogy a köznemesek szája előtt elhúzza a mézes madzagot, az országgyűlés nyílt ülésén a bányavárosok nagy gazdagságáról szónokolt, arról, hogy azokat el kell venni a Fuggerektől. Na most azt azért tudni kell, hogy a Fuggereknek érdekeltsége is voltak többek között Magyarországon is, és főleg az észak-magyarországi bányavárosokban. Néhány nappal később Imre zsidót lefogták, a várbéli csonkatoronyba zárták, melyet még Zsigmond király építetett kváderkövekből. Négy szintű, befejezetlen és fedetlen, az esőbe esik, ezért nevezik csonka, vagyis ki nem épült, lenyesett toronynak. Amikor Imre zsidót 14 nappal később szabadon engedték, a várból a Szent György téren emelkedő házig, az udvari emberek szolgáltatták a kíséretet, közöttük Mária királyné udvarmestere. Az országgyűlés után szép számú, haszontalan garázda népség tartózkodott Budán, mely nyárévadjának egy délutánján 5 óra tájban összecsődült az Imre zsidó háza előtt. Miután vannak ám még errefelé is helyek, nyugodtan jöjjenek. Miután az ajtókat kocsikkal betörték, egyre inkább felbátorodtak, Imre zsidót vendégeivel együtt estebéd közepén lepték meg, ezek kénytelenek voltak hátul a városfalon át kötélen leereszkedve menekülni, le is ment a bőr a tenyerükről. Imre zsidó házának kifosztása egész éjszakán át tartott. Sokan sok értéket találtak benne, de mivel a magyaroknak rövid és szűk szoknyájuk volt, nem tudtak sokat zsákmányolni. Amikor erősebb csoporttal szembe találkoztak, azok elszedték tőlük, és zsákba tömték a pénzt. Mindannyian az udvari cselédséghez tartoztak. A Mindszent utcában a Fugger urak háza előtt kellett elvonulniuk, és ők kénytelenek voltak az egészet végignézni. Egészen hajnalig csöbrökben hordták ki a bort, és a hatóságok semmit sem tudtak megakadályozni. Lajos király a palotában tartózkodott, az udvarnépen még csak moccanni sem mert a városban. Másnap aztán déltájból, huszárokból, hajtukból álló népesség gyülekezett Imre zsidó háza előtt, hozzálátott az ablakok vasárcsának a lefeszítéséhez. Bodó Ferenc kapitány, aki a Vajdának és a Vajda fivérének, Györgyének a szolgálatába, később egy csetepatéban foglyul ejtették, és a bécsújhelyi börtönben halt meg. Az esztelen mihaszna csöcseléket lebeszélte erről azzal a csellel, hogy dúsabb zsákmányhoz vezeti őket. Ekkor valaki a tömegből azt kiáltotta, hogy lángokban áll az esztergomi püspöknek a háza. A tömegben ott voltam jó magam, és egy zsák puskaport cipelve, stb. Írja a Fugger tudósítás a budai eseményekről a hírt. Látjuk tehát, hogy egyébként a forrás azt is leírja másút, hogy a téren a püspöknek volt vára, a királynak, a Fuggereknek és a Szerencsés Imrének. Tehát ez a négy ház állt azon a téren akkor. Ami azt mutatja, hogy nagyon magasra vitte a gazdasági tevékenységének eredményeképpen Szerencsés Imrét. Na most, ami nagyon érdekes, hogy ez az alak, ez a figura előkerül a héber forrásokban is. Mi pedig előkerül két responszumban. A történet az, hogy a zsidó közösségben, a budai zsidó közösségben ott maradt a Szerencsés Imrének a zsidó felesége és a két fia, akik hát továbbra is ott érték az életüket, és az a halachikus, vagyis vallási kérdés vetődött fel, hogy szabad-e a Szerencsés Imrének a zsidó fiait az apjuk nevén fölhívni a Tórához, ugyanis az a szokás, hogy azt mondják, ez egy megtiszteltetés, ugye, hogy mit tudom én, Slomo ben Efraim, Salamon az Efraim fia, jöjjön föl a Tórához, és olvassa a következő szakaszt. Két rabit is megkérdeztek a budai zsidók, illetve a budai zsidók rabia. Az egyik egy Meir ben Yitzhak Katzenellenbogen nevű páduai rabi, a másik pedig Eliyahu ben Binyamin Halévi, aki Konstantinápolyban élt. Tehát küldtek egy kérdést mind a két rabihoz. A kérdés tulajdonképpen ugyanaz volt, a válasz teljesen különböző, nem árulok el nagy titkot, mind a kettő megengedte a dolgot, csak más-más indokkal. Az előbb említett Katzenellenbogen nevű rabi azt írja: kérdéssel kerestek meg, amint szokás, két fivér, Ábrahám úr és Efraim úr ügyével kapcsolatban, akik Óven szent községében, Óvennek vagy Budinnak nevezik Budát a héber források, valók. Apjuk azelőtt Izraelhez tartozott, Etil Szeneor volt a neve, de megváltoztatta a vallását. Fentemlített fiai attól a naptól fogva nem járultak a Tórához, mert szégyelték volna, ha közismert nagyapjuk nevén hívják fel őket, akkor ugyanis a szégyenük minden alkalommal nyilvánvalóvá lett volna. Mármint, hogy miért nem hívják az apjuk nevén fel őket. Azelőtt az apjuk nevé hívtál fel őket, de ez most megváltozott, és azt kérdezték tőlem, hogy megengedhető-e, hogy az apjuk nevén hívják fel őket, mint azelőtt. Nos, én ezt teljes egészében megengedhetőnek nyilvánítom. Mert az apjuk magas tisztséget töltött be, és befolyásos volt, és a békesség miatt is. Az a szokás ezekben az országokban, hogy a kántor, a hazán kezében a tóra tekercsel, áldást kér a királyra, és az ország fejedelmére, és minden főemberére. Ha a gyülekezet házában a tóratekercs mellett kimondják a király nevét, akkor tulajdonképpen kimondhatják a Szerencsés Imre nevét is, mondja, hogy ebből következik a békekedvér, a Tóra mellett vagy a Szentélyben ki szokták mondani a király nevét, még inkább az adott ügyben, hogy nem lehet megtagadni a két fiú nevének az említését a Tóra mellett. Ez az ő indoka. A másik rabbi, a konstantinápolyi rabbi ugyancsak megengedi a dolgot, de Azért is fogom felolvasni, mert innen megint egy csomó mindent megtudunk a magáról, a figuráról, Szerencsés Imréről. Megkérdeztetek az ügyével kapcsolatban egy zsidónak, aki Budun városában lakott, és a neve Szemeor, a tiszteletre méltó Efraim úr fia, akit egy keresztény nő miatt elfogtak, és a keresztények arra kényszerítettek, hogy elhagyja a vallását. Ez a Szemeor nagy ember lett a keresztények között, és közel került a királyi hatalomhoz. Amikor a keresztények között volt, személyesen és a pénze révén számtalan jót tett Izraellel. Sok lelket és községet megmentett Izraelből, ahogyan ezt alább részben kifejtem, míg nem a keresztények megvádolták azzal, hogy még mindig zsidó, és meg akarták égetni, és elfogták, és mágyára ítélték. De sok pénzzel és az örökkévaló könyörülete által megmenekült a kezükből. És miután kiszabadult a börtönből, ismét sok jót cselekedett Izraellel, személyesen és a pénze révén, még többet, mint annak előtte, egészen halála napjáig. Nos, elmondok a tettei közül egyet, tud róla Budun egész, és támadt egy rágalmazó, aki azt hazudta, hogy a zsidók megöltek egy keresztény gyermeket, és a vérét elrejtették. És megtudta az említett Szemeor a dolgot, és addig fáradozott a királynál és a főembereknél, amíg át nem adták neki a rágalmazót. Ő pedig a község kezére adta az illetőt. Mindazt a vagyont, amit erre fordított, a saját zsebéből vette. Ezután, az eset után a tudósok és minden község, minden gyülekezeti házában kihirdették, hogy azt, aki őt Izrael számára hitehagyottnak tartja, azt az elöljáróság személye és vagyona tekintetében megbünteti. Ezután Szemeor nagy szabadulást hozott Izrael számára. Volt ugyanis Pihem királyságában, ez Prága, egy zsidó község, Prág, Bohémia, Pihem és Prága, ez is az Ungárból való király fennhatósága alá tartozott, ahol még sokkal több zsidó élt, mint Budunban, megharagudtak rájuk, és ki akarták űzni őket, de ő személyével és vagyonával addig fáradozott, míg nem az Isten segítségével megszüntette az üldözést. Egy másik alkalommal meg az történt, hogy elfogtak egy zsidóasszonyt, és mágyára ítélték, de megmentette őt, megmentett a felakasztástól egy fiút, és halála napjáig minden szombat előestéjén adakozott Izrael szegényei számára. Továbbá volt az idegenek földjén egy gonosz, aki fogta kiskorú fiát és leányát, és elment velük Auszterrik országába, ott kitért, és a fiát és a lányát is átengedte bálványimádásra, és ezután a gonosz, töröljék el a nevét, emlékét, meghalt. Szemeor pedig a gyermekekért küldött, és visszatérítette őket Istenhez, és erre majdnem 200 aranyforintot költött. És sok más ehhez hasonlót tett, kevés a hely, hogy mindenről megemlékezzünk, halála óráján néhány zsidó előtt sírva és könyörögve beismerte vétkét, bűnvallomás tett, majd meghalt. A kérdés az, hogy fiait lehet-e az apjuk nevével felhívni a Tórához, az askenáziaknál ennek ez a szokása, álljon fel ez és ez, ennek és ennek a fia, az úrnak a fia, válasz. Szerint tudomásom szerint ez az ember megérdemli, hogy a fiait az ő nevével hívják fel a Tórához. Tehát nagyon érdekes, hogy ez a személy tulajdonképpen nagyon sok forrásban a 16. század elejéről szerepel. Egyébként a Mohácsi csata előtt hal meg, még 10 000 aranyforint kölcsönt ad a királynak a készülődésre, tehát hogy föl tudjon készülni a csatára, aztán meghal. Tehát ő lett volna az első, akiről itt a 16. század elején beszéltem volna. Na, ugye tudjuk, hogy 1526-ban Mohácsi csatát elvesztik a magyarok. Sokféle oka van ennek. A király is meghal. Tulajdonképpen nem is a csatavesztés a nagy tragédia, hiszen csatát vesztettek korábban és későbben, és a tragédia az, hogy meghal a király, és nincs törvényes örökös. Ugye még 1526-ban kettős királyválasztásra kerül sor. A főnemesi rend Ferdinándot, a Habsburg 5. Károlynak az öccsét választja királyá, annak az 5. Károlynak, aki joggal mondta el, hogy az ő birodalmában soha nem nyugszik le a nap, hiszen itt vagyunk a 1500-es évek elején, felfedezték Amerikát, a spanyol az 5. Károly a Habsburg uralkodó, a spanyol uralkodó, mint spanyol király, ugye az egész új világnak az uralkodója, és hát a magyar nemesség egy része úgy gondolja, hogy ennek a királynak az öccse joggal majd megvédi a fenyegető török veszélytől az országot. A középnemesi rend pedig úgy gondolkodott, hogy nemzeti uralkodót kell választani, mert attól lehet várni, hogy megvédik a az országot majd a töröktől, és ugye a Szapolyai János erdélyi vajdát választják királyá. Tehát az igazi tragédia a kettős királyválasztás, az ország. És a két király rögtön egymás ellen kezd harcolni, ugye, ahelyett, hogy fölkészülnek egy török elleni védelemre. Az ország ketté szakad a váradi békében, és 1541-ben a 1541-ben a csillagokból jól ismert módon ugye a törökök elfoglalják Budát, és ezzel tulajdonképpen az ország három részre szakad. Na most, ha a zsidók helyzetét vizsgáljuk, a három részre szakadt Magyarországon, ugye van a királyi Magyarország, ezt a államformát, tehát Magyar Királyság, ezt a Habsburg Birodalomhoz tartozó Nyugat-Magyarország és Felvidék kapja. Itt nagyon sommásan el lehet intézni azzal, hogy a Habsburgok tulajdonképpen ki akarják utálni a zsidókat a területükről, olyan törvényeket hoznak, és érdekes módon állandóan az anabaptistákkal, az újra keresztelkedőkkel emlegetik együtt a zsidókat, mindig, hogy plusz adót kell fizetni, súlyos adót kell fizetni, és hogyha nem tetszik, hát menjenek arrébb egy házzal, ugye? Az ország középső része az a török hódoltsági terület, és Erdély néhány kiszántúli vármegyével, amit ugye Magyarország részeinek neveztek, azaz Párciumnak, pedig hát majd kialakul az erdélyi fejedelemség. A Magyar Királyság tehát nem független, a Habsburg Birodalom része, a középső része az országnak, ez a török hódoltság ugyancsak nem független. Azt kell mondani, hogy a török birodalomban viszonylag jó dolga volt a zsidóknak, és húzódnak is föl a frissen meghódított területre, a Balkánról, tehát a törökök által korábban meghódított Szerbia, Balkán területéről, és lesz is Magyarországon, Budán, és majd Erdélyben is a török birodalmon keresztül bekerült szefárd zsidóság. Ugye múltkor beszéltünk arról, hogy a magyarországi zsidóság askenázi, tehát a német eredetű, ekkor vannak szefárd zsidók Magyarországon, és ők elsősorban a török birodalomból kerülnek, hiszen emlékeznek rá, már ezt is említettem, hogy a Spanyolországból kiűzött zsidók egy része Törökországba megy, egy része Észak-Afrikába, egy része Törökországba. A török hódoltsági területen, hagyom utoljára, mert majd ott megint egy szeméről szeretnék beszélni, Erdélyben tulajdonképpen megint azt kell mondani, hogy nincs rossz dolga a zsidóknak. Ugye, amikor létrejön az erdélyi fejedelemség, egyrészt itt vagyunk a 16. század elején, nem sokkal a reformáció elterjedésénél. Ugye? És Erdélyben és Párciumban a reformációnak minden, a protestáns vallások minden irányzata megtalálható, a reformátusok, az evangélikusok, különösen a német, a száz településeken, aztán az antitrinitáriusok, vagy unitáriusok, ugye a Szent Háromság tagadók, és létrejön egy egészen különleges vallás itt Erdélyben, az úgynevezett szombatosok. Ekkor jön létre, és tudjuk is a megalapítóját, egy Pécsi Simon nevű eredetileg unitárius irányzathoz tartozó férfiú, aki Betlen Gábor erdélyi fejedelem környezetében él, és funkciót tölt be, kitűnő hebraista, jól tud héberül, és lefordítja nem csak a Tórát, de lefordítja a Hagadát, lefordítja az imakönyvet, a zsidó imakönyvet, a szombatosok szertartásrendje alig különbözik a zsidó szertartástól, és szombatot tartanak persze, ez az elnevezésüknek is az eredete, a Bibliából a Tórát használják és ismerik el, tehát nagyon közel kerülnek a zsidó valláshoz. Talán egy olyan 20-30 ezerre tehetjük a 16. században a lélekszámukat, aztán később majd kevésbé terjed, üldözik, de egy Bözödújfalun tulajdonképpen megérik a 20. századot, sőt, hát ugye a fasizmus idején, mint zsidókat deportálják is őket, tehát az utolsó, hát Ceausescu méri rá az utolsó csapást, amikor ez az a falu, amelyeket elárasztják vízzel, és tévéből ismerik az idősebbek, hogy csak a templom tornya állt ki. Na most, ez a sokszínű Erdély, rendkívül toleráns. Ugye Európa első türelmi rendeletét, hogy úgy mondjam, ők hozzák, a Tordai Országgyűlés ugyanis egyenjogosítja a protestáns vallásokat a keresztény vallással, ami a Habsburg Birodalomban elképzelhetetlen, de Európa más katolikus országaiban is még ekkor, ugye majd Németországban mondja ki 1555-ben az augsburgi vallásbéke, hogy aki a föld, azé a vallás, tehát hogy a fejedelem vagy a földesúr határozza meg, tehát egy páratlan türelmi rendelet van, és tulajdonképpen Bethlen Gábor, akinek az idején éri az aranykorát az erdélyi fejedelemség, az ő idején kifejezetten csábítja a zsidókat Erdélybe, a török birodalom belső részéből, több okból. Egyrészt szüksége van az iparosokra és a kereskedőkre, másrészt ugye az erdélyi fejedelemség az tulajdonképpen nem teljesen független. Úgy szoktuk ezt mondani, hogy török vazallus fejedelemség, tehát a török szultánnak alá van rendelve, de ez tulajdonképpen annyit jelent, hogy a fejedelem, a szultán jóvá hagyja azt fejedelmet, akit az országgyűlés megválaszt, rendesen el kell küldeni az évi adót a szultánnak, persze az erdélyeknek, és a külpolitikát egyeztetni kell, de politikájában teljesen önálló. Most a külpolitikai egyeztetés nem egy nagy ügy ekkor, mert a török is Habsburg-ellenes, és az erdélyi fejedelemség is Habsburg-ellenes politikát folytat, tehát egészen addig, amíg az Erdélyből kiinduló szabadságharcok nem veszélyeztetik, vagy nem olyan sikeresek, hogy fennáll annak a veszélye, hogy egyesítik a királyi Magyarországot Erdéllyel, és akkor majd a török ellen fordulnak, egészen addig hagyják az erdélyi fejedelmeket a törökök, akkor azért közbeszólnak, mert azért ők is tudják, hogy mire megy ki a játék. Na most Bethlen Gábor idején költöznek be a török birodalom belsejéből, kereskedők költöznek be, iparosok, és 1623-ban nem kis mértékben a zsidó orvosának a noszogatására és ösztönzésére Bethlen Gábor kiad egy privilégiumot az erdélyi zsidók számára, egy kiváltságlevelet. A bevezetőjéből kiderül, most ezt nem akarom olyan hosszan idézni, mert az idő halad, és még azért van mondandom, kiderül, hogy célja a lepusztult országot helyreállítani, és ezért különböző népek beköltözését ösztönzi, a részükre megadott kiváltságokkal akarja őket arra ösztönözni, hogy segítsenek az újjáépítésben. Kimondja, hogy a zsidók szabadon járhatnak az országban, külföldön, részt vehetnek bel- és külföldi kereskedelemben, az adóterhük nem lehet több, ugye ez mindig előkerül, tehát mindig szívesen külön adókkal sújtják a különféle államok a zsidókat, tehát itt megint kimondják, hogy nem lehet több az adóterhük a többi, az anabaptistáékkal, itt megint az anabaptistákkal kerülnek egy sorba. Szabad vallásgyakorlatot biztosít, az egyén bűne miatt ne vádolják az összes zsidót, mondja ki, és ez egy nagyon fontos pont, hiszen nagyon gyakori a középkorban, hogy egy-egy zsidó miatt egész közösségeket pusztítanak el. Nem kell megkülönböztető jelet és ruhát viselniük, tehát nagyon kedvezők. Kedvező ez. Ezt 1627-ben az erdélyi országgyűlés is elfogadja. Tehát nem marad meg egy fejedelmi rendeletnél. Tulajdonképpen közvetítő kereskedelmet folytatnak a Porta, a török birodalom központja és Erdély között, illetve eközben követként is szerepelnek, tolmácsként is szerepelnek, tehát sokoldalúan hasznosítja a fejedelem őket. Mivel kereskednek? Fönt maradt Bethlen Gábor bevásárló cédulája, és abból megtudjuk, hogy mit hozatott magának a fejedelem. Konstantinápolyból, Velencéből, Bécsből, Krakkóból hoznak hintót, szerszámot, élelmiszert, fűszert, ónedényt, kristályokat, tükröt, festményt, ékszereket, hangszereket. Ennek fejében az erdélyi fejedelemség higanyt tud adni cserébe. Tehát ez a bevásárló cetli. Tulajdonképpen a zsidó kereskedők komoly konkurenciát jelentettek ekkor Erdélyben az örményeknek, és a görög meg a szász kereskedőknek. Még egy dolgot említenék Erdélyben, Erdélyből a zsidó orvosokat. Nagyon sok zsidó orvos működik ekkor Erdélyben, minden fejedelem zsidó orvost hozat, Konstantinápolyból, fönt maradt egy ajánló levél, egy Ábrahám nevű konstantinápolyi orvost ilyen módon, ugye Bethlen Gábor nagyon sokat levelezett, és egy nagyon fontos forrásunk az ő levelezései, és egy ilyen levélben fönt maradt, amikor ajánlják ezt az Ábrahámot, azt mondja az ajánló, ha ugyan doktorra vagyon szüksége ő nagyságának, itt vagyon egy hispánus doktor, tehát egy szeppárt, ugye, az ki zsidó, azért igen-igen summás pszichológus, filozófus, bocsánat, medikus, csak a deák szavak szájából való folyásán is gyönyörködik az ember. Kívánkozik Erdélybe menni, írja az ajánló, és el is jutott Erdélybe, és lett is a fejedelem orvosa, és ő áll a fejedelem halálos ágya mellett is, mint orvos. Tehát ez az erdélyi helyzet, aztán visszatérnék a középső ország részre, a török hódoltsági területre. Tulajdonképpen két forrásból telepszenek ide a zsidók. Egyrészt a Habsburg részről is, ugye nem annyira szeretnek pluszadókat fizetni, tehát vagy a Partiumba, vagy a török hódoltsági területre húzódnak. Ráadásul első Lipót Alsó-Ausztriából és Bécsből kiűzi a zsidókat, és ezeknek egy része Nyugat-Magyarországra, másik része Budára telepszik. Kerülnek föl, mint mondtam, a Balkánról, tehát a török birodalom belsejéből, illetve a balkáni meghódított területekről, illetve a 15. század végén van egy óriási felkelés a Lengyelország és Oroszország közötti területen, ahol a kozákok éltek. Ezek a kozákok tulajdonképpen fegyverforgató szabad parasztok, és meg is marad ez a státuszuk Oroszországban végig, mert és folyik a harc, hogy Lengyelországhoz vagy Oroszországhoz kerüljenek. Lengyelországi zsidók nagyon nagy szerepet játszanak ennek a területnek a tulajdonképpen adóbehajtó feladatot kapnak a lengyel nemesektől, a lengyel nemesi birtokokon, a nemesek számára ők hajtják be az adót, ezért nem különösebben szeretik őket, mondanom se kell. És amikor kitör egy kozák felkelés, egy Bogdán Khmelnicki nevű kozák, akkor az óriási pogromokkal indul, és hát rögtön a zsidókat mészárolják, elfogják, úgyhogy a zsidók inkább tatárfogságba esnek, mert tudják, hogy a tatároktól majd a törökországi hitsostársai ki fogják váltani őket. Na, innen is menekülnek a felkelés elől cseh területről, Prágából pedig időnként kerülnek Budára is zsidók. Tehát Budán tulajdonképpen a török hódoltság idején három zsidó közösség is működik. Működik Askenáz közösség, működik Szefárd közösség, és működik egy Szírnek nevezett közösség. Szírnek nevezik azokat, akik se nem szefárdok, se nem askenázok, hanem ott keleten maradtak. Tehát nem Spanyolországból űzték ki őket, és úgy kerültek keletre, hanem a keleten, ahol a zsidók az ókorban értek, tehát Palesztina, aztán a későbbi Perzsia területén maradtak, ezeket szokták szíreknek nevezni. Tehát három közösség is él. Tulajdonképpen a vallásukat szabadon gyakorolhatják, tisztségeket, még állami tisztségeket is tölthetnek be a török hódoltság területén. A budai váron kívül a császárfürdő körül laktak, és laktak az úgynevezett vízivárosba is. Én nem vagyok budapesti, de maguk ezt bizonyára el tudják helyileg helyezni. Tulajdonképpen ezt a vízivárost a török korban zsidóvárosnak is nevezték, mert ott volt az egyik központjuk. Foglalkozásuk volt a pénzkölcsönzés, kereskedelem, ipar, állami hivatalt betölthettek, orvosok lehettek, bérelték a budai hídvámot, a budai és a pesti kocsmát, egy volt Budán és egy Pesten, csak úgy mondom. Nem lehetett ám ott annyit inni a muszlim világban. Váltóházak működtek, kincstári hivatalnokok voltak, ipart üztek, a legelterjedtebb ipar a passzománykészítés volt, ugye ez a passzomány nagyon fontos, komoly díszítő elem volt a ruházaton. A budai gettó, tehát a zsidók lakta rész vásárhely is volt. A kereskedelmi cikkek, amikről itt tudunk a különböző vámkönyvekből, ökör, bőr, liszt, só, bor, fenyőfabútor és borkereskedés. A szultán aztán megtiltja egy idő után a borkereskedést, nehogy kísértésbe jöjjenek a mohamedánok, de olyannyira betiltotta, hogy ez volt a vallási ügyben az egyetlen korlátozó szabályozás, hogy a szert, tehát a kintusnál is a bort betiltotta, a szertartásoknál is. Pálinka főzéssel és rabszolgakereskedelemmel foglalkoznak. Körülbelül 1580-ban 88 család, körülbelül 800 lélek él Budán. Tehát tulajdonképpen a három országrész közül a királyi Magyarországot leszámítva, másút nem volt különösebben rossz soruk a zsidóknak. Akit most még ki szeretnék emelni, az a török kiűzése kapcsán szerepel a magyar történelemben egy budai zsidó, akit úgy hívtak, hogy Schulhoff Izsák. Amikor a Habsburg udvarban fölkerekedik a háborús párt, tehát az a politikai erő, aki azt akarja, hogy szánja már végre el magát a Habsburg udvar a török kiűzésére, ugye a török hódításnak a hatósugara Magyarországig ért, és ez nagyon szépen látszik, amikor ugye a Szentgotthárdi csatánál már nehezen tudnak osztrák területre tovább menni, és kikapnak a Zrínyitől, és megkötik a hazók a szégyenletes vasvári békét, mert nem akartak akkor még háborút indítani. De végül is a 17. században felülkerekedik az az irányzat, amikor azt mondja, hogy most már ki kellene űzni a törököt. Nem annyira azért, mert hogy Magyarországról, hanem egyáltalán veszélyezteti már az utolsó hadjáratok, már Bécs ellen indultak, ugye. Koalíciót kötnek a pápa közbenjárásával, lengyel királlyal, és megindul az úgynevezett felszabadító háború, és eljutnak Budaustromához, ugye, Buda visszavételéhez 1686-ban, és akkor bizony a budai zsidók, akik, mint mondtam, tulajdonképpen nagyon normális körülmények között élnek a török hódoltság területén, bizony a törökök oldalán vesznek részt a harcban. A történetet megörökítette, tehát a Buda visszavételét, Buda felszabadítását, ez a Schulhoff Izsák, aki Prágában született, és tulajdonképpen egy Bogdán Chmelnicki elől menekülő rabbi kerül Prágába, és annak a lányát veszi el feleségül. A rabbi aztán Budára kerül, és hozza magával a lányát, meg a vőjét is, így kerül Budára a Schulhoff Izsák, aki nem volt tudós ember, de tanult ember volt, ha nagyon akart, még verset is tudott írni héberül, és ekkor szokás volt Budán, hogy egy héten egyszer éjjel összeültek a zsidó fiatalok, és tanultak, és itt tanított a Schulhoff Izsák is. Imádkoztak és tanultak. 1686. június 21-én kezdődik meg Budavár ostroma. A zsidók egy része, Schulhoff Izsák is a zsinagógába vonul vissza, vagy bújik el az ostrom alatt, a fiával, a feleségével együtt. A felszabadító csapatok azonban betörnek a zsinagógába, Schulhoffot és a családját is elfogják. Az a mentő gondolata támad, hogy azt mondja, hogy honfi a katonáknak, akik között cseh meg lengyel katonák is voltak, hogy hát mi honfitársak vagyunk tulajdonképpen, hogy talán így megmenekül, de hát ezt nem nagyon akceptálták. A pénzt annál inkább pénzzel megváltja az életét. Fogságba ejtik, hogy majd jó pénzét újból kiváltatják. A felesége és a fia, a feleségét megölik, meghal az ostrom alatt, a fia fogságba kerül, de aztán valószínűleg őt is megölik, mert nem tud róla többet. Schulhoff menekül meg egyedül a családból, kalandos úton, egyébként ez magyarul is megjelent, Budai Krónika címmel az ő egyik műve, ugyanis három művet ír utólag. Ezek a gyászénekek, az egyik a feleségének és a fiának a haláláról szól, a Kína, ugye ezt említettem, ez a műfaj, a Kadolla, ez a nagy gyászének, ez pedig magáról az ostromról, és egy héber emlékiratot, a Megillát Ofen, tehát a budai tekercset, könyv Budáról, ebből nem csak a török ostrom, tehát a várostromát, hanem a török uralom alatt élő zsidók mindennapi életére is lehet olvasni nagyon kedves sorokat. Megtudjuk, hogy 72 budai zsidó, többségükben nők és gyerekeket név szerint felsorolnak a memorbuchok, az elesettek és a meggyilkoltak között. A fogságba esett zsidóknak a kiváltására pedig szinte az egész askenáz világ megmozdult, és próbálták a foglyokat kiváltani. Na, egy kicsi részt arból a könyvéből olvasnék föl, ahol a családja elvesztéséről ír. Szereztem Jámbor feleségem emlékére, aki a főpap nemzedékének legnagyobb rabija Óvön szentközségében a bíróság feje, a tanítója és a jesiva feje. A jesiva ugye ez az elemi iskola, a héder utáni felsőbb iskola, ahol különféle vallási tanulmányokat folytatnak a fiatalok. Tiszteletre méltó tanítónk Rabbi Efraim úr Vilnából, leánya, és akit nagy bűneink miatt megöltek az első vihar során, amikor a várost elfoglalták a körülmetéletlen szívűek. És kedves fiamat, a 7 éves ifjút, egy gonosz és ellenséges férfi elragadta mellőlem, égett benne az indulat, hogy a véremet a földre ontsa, de magam, mint a nap csodákat művelő Isten kegyelme folytán megmenekültem a kezéből. Többi azonban nem jutott ki nekem, hogy fiam arcát lássam, mert ő külön ment nagy számüzetésbe, én pedig külön mások keze által megmaradtam. Fogságba kerültem, de nem maradtam ott hosszú ideig, mert irgalmas kezek kiváltottak. A nagybőjt előestén azonban drága fiam ott maradt a kopár és sötét országban, kegyetlen kezekben még vagy 3 hónapon át, és nem volt lehetőségem arra, hogy segítsek rajta, míg végül meghalt a fogságban. Amint visszatért belém a lélek, szereztem ezt a gyászéneket, amelyet ne felejtsem el, leírtam, hogy majd évről évre elmondjam. Azon a keserves napon, Elulhavában, azaz a halottak járcejtjén, halálának az évfordulóján. Nem akarom felolvasni a szöveggyűjteményben, mert hát mondom, ez magyarul is megjelent, hozzáférhető. A nagy gyászéneket verses formában írta meg, de magyar fordításban is megtalálható. A török kiűzése után, tehát most már a 17. században járunk, ugye 1699 a karlócai béke, amikor szinte már egész Magyarország felszabadul a török alól, a 17. századtól egy új korszak kezdődik a magyarországi zsidóság történetében. Egyrészt hogy a török aluli felszabadító háború során megint sokan elmenekültek, akik életben maradtak az országból, és a 17. században, a 18. században, bocsánat, 1699, tehát a 18. században, 1700-as években újabb betelepülés következik Magyarországra. Részben már egy kicsit korábban mondtam, hogy Ausztria felől, és Károly, a negyedik Károly, aki Habsburg uralkodói, Csehország és Magyarország uralkodója is, hoz egy törvényt Cseh Morvaországra, hogy az ottani zsidó családok száma nem növekedhet. Tehát megszámolták, hány zsidó család él, és ennél több nem lehet. Ami azt jelentette, hogy minden családból egy férfi nősülhetett. Ugye? Egy fiú nősülhetett, mert ha már kettő nősül, akkor már emelkedik a zsidó családok száma. Így aztán ezek a plusz fiúk, ezek jöttek magyarok, húzottak Németország felé, de nagyon sokan húzottak le Morvaországból Magyarországra, és a Dunántúli és az észak-magyarországi zsidóság egy része, tehát innen ered egy újabb betelepülés következtében. Megváltozik a 17. század végétől, a 18. századtól a jogi helyzete is a zsidóknak. A török kiűzése után a városok, akik magukhoz térnek gazdaságilag is, politikailag is, a városi önkormányzat eldönthette, hogy megtűrje a falai között a zsidókat, vagy sem. És többnyire úgy döntött, hogy nem. Volt, amikor vásárra mondjuk beengedték a zsidókat, vagy bizonyos vásárokra beengedték, de általában konkurenciát láttak, és nem engedték be a falaik közé. Ekkor a zsidók nagy része földesúri birtokokon telepszik le. Különösen a nagy birtokosok, az Eszterháziak, a Pálffyak, a Cirákiak, a Battyányiak birtokán jönnek létre jelentős zsidó közösségek, akik kifejezetten hívják, nem csak megtűrik, hanem hívják is a zsidókat a birtokukra, és községenként megegyeznek a zsidó közösségekkel, és ezt a megegyezést még írásba is foglalják, privilégiumba, kiváltságlevélbe, hogy milyen feltétellel telepedhetnek meg a birtokaikon. Többnyire kijelölik a lakóhelyüket, kijelölik, sőt, sokszor a földesurat, földet a temetőnek, vagy építi meg a zsinagógát, aztán idővel a zsidó közösségek ezt megvásárolják, és jelentős zsidó közösség jön létre, közösségek jönnek létre például Nyugat-Magyarországon az Eszterháziak birtokán, ez az úgynevezett Seva Kehilot, vagy Hétközség, Kismarton központtal, hát ha most gyorsan fölakannám, Laci segíts, Kismarton, ébredj föl, légy szíves, Kismarton, Nagymarton, Köpcsény, Kicsi, aztán Deutschkreuz, tehát Németkeresztúr, Lakompa, körülbelül mondjuk, azt hittem, hogy mondani akarja. Tehát ezek egy tömbbe ott Kismarton környékén különböző jelentős zsidó közösségek, többnyire a temetőik mai napig is megvannak, majd aki a jutalmat elnyeri, az itt meg is nézheti képeken ezeket. Vagy a Battyányi birtokon Rohonc például, amelyik az anya hitközsége az egész vasmegyei zsidóságnak, de egész Nagykanizsái Kaposvárig járnak a rohonci zsidók. Először csak kereskedni, aztán hétvégén mindig sabatra hazamennek, meg hazamennek temetkezni, és aztán idővel ugye a család is utánuk megy. Tehát ezeken a birtokokon húzódnak meg a zsidó községek. Most ezeknek a privilégiumoknak a mintáját Eszterházy Pálnak 1690-ben a kismartoni zsidóknak adott kiváltságlevele adja meg, aztán a továbbiakban a későbbi Eszterházyak meg a Battyányiak is megegyeznek hasonló módon, hasonló feltételekkel az ő zsidó közösségeikkel. Kismartonban Nikolsburgba költöznek, ez a ma is megvan, ez a kisváros Ausztria és Cseh, nem Morvaország és Ausztria határán. Több zsinagógája volt, ma csak egyet lehet látogatni, az is kultúrház vagy valami kiállítóterem. Ezek a kiváltságlevelek nagyon érdekesek, mert tulajdonképpen akár még a mindennapi életükre is adnak példát. Például kijelöli a lakóházat, a lakhelyüket, ahol 20 házat a földesúr épített a zsidók számára, a költségekhez 50-50 forinttal hozzá kell járulni a zsidóknak, de a földesúr megépíti a lakóházat. Évi védelmi pénzt kell fizetniük. Ez a úgynevezett földesúri védelem időszaka, Schutzherrnek hívják azt a földesúrt, akinek a birtokára telepszenek, Schutzgeldnek azt a pénzt, amit a zsidók fizetnek a védelemért, és Schutzjudnak, Schutzjudnak a zsidó jobbágynak a zsidókat. Tehát ez a földesúri védelem időszaka, amikor a Schutzherr, a védnök a védelmi pénz fejében különféle kiváltságokat ad a zsidóknak, különféle szolgáltatásokért. A vallásukat szabadon gyakorolhatták, zsinagógát építhettek, rabbit tarthattak, bírót, községi és templomszolgát, a temetőjükért évente 30 font borsot fizettek, Nyilván bérelték a temetőt még ekkor, és be kellett jelenteni, hogyha valaki meghalt, hogy milyen betegségben halt meg. Nyilván ez volt az akkori kölyár rendelet. Elöljáróikat maguk választották, a földesúr erősítette meg, tarthattak zsidó kocsmát és mészerszéket, tehát ahol a kosservágást elvégezték, ezért 2 mázsa fagyut fizettek évenként, lovat és marhát is tarthattak, a számtartók tudtával ki- és beházasodhattak a községből, de a lakodalmat megint csak be kellett jelenteni, az összes uradalmi birtokon szabadon kereskedhettek, pálinkával is, az Orbán elődje. Megenged. Ugyanis a pálinka főzést például Oroszországban rettenetesen tiltották a zsidóknak, mondván, hogy elbutítják a népet, ugye, a pálinka főzéssel. Tehát ezt mindig külön megemlítik, ha megengedik a pálinkával főzést és a pálinka kereskedést. A mesterségek közül üzhették a szabó, cipész, passzomántos, szűcs, borbély, orvos, aranyműves mesterséget. 2 forint büntetést fizettek, ha vásár és ünnepnapon 10 óra előtt, amíg a misére mennek, kinyitják az üzletet. Vitáikat a saját bíróságuk döntötte el, a büntetéspénz 2/3-át persze a földesúr kapta, az uradalom tudta nélkül pénzt nem verhettek, az uraság engedélyével, ami 6 forintba került, vehettek be új tagot a községbe, átutazók 3 napig tartózkodhattak ott, aki a lakóhelyét nem tartotta tisztán, 2 font borsot fizetett, a kéményt 4 hetente tisztítani kellett, tűz esetén mindenkinek oltani kellett, tűzifát pénzért az uradalomtól kaptak, a tisztviselők túlkapásaitól megvédte őket a földesúr háborúban is, a katonaság beszállásolása alól fölmentést kaptak. Tehát látjuk, hogy ezek nagyon komoly egyességek, ugyanis a rendkívül hasznos feladatot láttak el a nagy birtokokon, hát gondoljuk bele az Eszterházi vagy akár a Batthyány birtokokra, összegyűjtötték a birtok fölöslegesnek tartott terményeit, javait, a tollat, a bőrt, például a nyersbőrt, és bevitték a kereskedelembe. Én, amikor a körmendi zsidók történetét kutattam, és átnéztem a bírósági jegyzőkönyveket, akkor azt láttam, hogy ha pere volt egy zsidónak egy körmendi polgárral, akkor az vagy timár volt, vagy szűcs volt, vagy csizmadia volt. Vagyis nem fizették meg a bőrnek az árát, amit vettek. Tehát nagyon hasznos tevékenységet folytattak, és ezért nem véletlenül pártolták. Nagyon sok esetben a Schutzherr, tehát a földbirtokos, képviselte a saját zsidóinak az érdekét a megyegyülésen, hiszen a megyegyülés az a megye nemességéből áll, és ott bizony, mikor Mária Teréziánál már türelmi adott szebbnek, és nem tudja kifizetni a birtokon élő zsidó község, akkor elnézik az elszabotálást például. Az a lényeg, hogy az önnekik járó fizetést ki tudják fizetni, vagy a járandóságot. Megvédi például az Eszterházi, az egyik Eszterházi a Soproni városnak ír egy levelet, ez is fönnmaradt a magyar zsidó okmánytárban megvan, hogy megfenyegeti Sopron városát, amennyiben nem engedi be az ő birtokáról a zsidókat kereskedni, akkor kitiltja a birtokáról a soproni kereskedőket. Tehát tulajdonképpen védelembe is veszi a birtokán élő zsidó közösséget. A kisebb birtokosok nem községekkel, hanem egyénekkel vagy családokkal egyeztek meg, tehát az is elég gyakran előfordul. Tehát a 18. századtól tulajdonképpen egy új betelepülés a magyarországi zsidóság történetében, és egy új jogi helyzet, ez a földesúri védelem időszaka. Befejezésül mindjárt szeretnék egy olyan sztorit elmondani, ami elég közismert, de ilyen formában a történelemkönyvekből kimaradt. Amikor a török elleni szabadságharcok vagy függetlenségi harcok, ugye Erdélyből kiindultak, ez a Bethlen, meg a Rákóczi, mármint az első Rákóczi György, meg a Rákóczi Ferencnek az apja vezetésével, indul egy szabadság, vagy egy felkelés belső Magyarországról is, ez a tököli féle felkelés, minden iskolában tanuljuk, ugye a Tököli Imre eléri azt török pártfogással, hogy Észak-Magyarországon, a felvidéken jön létre egy fejedelemség, egy Habsburgoktól független, török védelem alatt álló fejedelemség, amelyik 4 évig önálló, és mikor megindul a török kiűzése Magyarországról, akkor a tököli és az ő kurucai török oldalon harcolnak, és tulajdonképpen a törökkel együtt majd ki is szorulnak az országból, és a kurucai, a katonái majd a Rákóczi szabadsághat ideje jönnek vissza, mint a tököli emigrációnak a. Na most, amikor még állt ez a felső-magyarországi fejedelemsége 1682 és 85 között, tehát mondtam 3-4 évig, többször szólnak a jelentések arról, hogy az ő kurucai zsidókat támadnak meg. Kara Mustafa az, aki az utolsó nagy hadjáratot vezeti Bécs ellen, első Lipót ellen, ehhez csatlakozott Tököl Imre, és akkor azt mondta, hogy a török oldalán vesz részt. Ennek a csatlakozásnak az eredményeképpen kapja meg ezt a fejedelem, ezt a területet. 1683-ban, július 14-én kuruc csapatok törnek egy Magyar Brod nevű falura, ez a szlovák és a Szlovákia és Csehország határán van ez a falu, Magyar Brod, a neve mutatja, hogy magyar falu volt. Egy ismeretlen szemtanú jiddis nyelvű históriája még abban az évben megjelent Prágában, tehát innen tudjuk az eseményeket. A műfaj tulajdonképpen az előbb említett siratóének, vagy memorbuch, amit mondtam annak idején, amikor a műfajt ismertettem, hogy majd egy magyar példát fogok rá mondani, hát ez lesz az, amikor szinte név szerint megemlíti az áldozatokat. Ezen a napon, július 14-én 113 zsidót öltek meg, és ebből a könyvből is idéznék egy picit, legalábbis, ha megtalálom, azt mondja 790. A szövegből ki fog derülni, már az elején, hogy olyan írja le, aki ott volt, és szemtanúja volt az eseményeknek. Hallgassatok meg engem, kedves uraink, amit most elmondok a brodi üldöztetésről, miatta sírni és panaszkodni kell. Micsoda szörnyűség történt, ezt mi, ó sajnálatos, tulajdon szemünkkel láttuk. Ó, jaj nekünk, mert vétkeztünk, ez lesz a reflénye egyébként, ezt időnként minden szakasz után elmondja. Azon a napon, tammuz 20-án néhány óra alatt a világ egészen megrémült. A vezér, ez a tököli, nem engedett ki a városból senkit. Senki nem tudott semmi tanácsot adni senkinek. Ó, jaj nekünk, mert vétkeztünk. A nagy Goen tanítónk, Nata úr, akinek az egész világon nincsen párja, nem tudott előlük elmenekülni. Egy golyó, ó, sajnálatos, a fején eltalálta. Ávrom úr, a község birája, nagy csodára tanított, neki levágták a fejét. Hogy ne sírna, panaszkodna az ember ekkora szörnyűség miatt? A tant tanította éjjel-nappal, édesen, aztán nyárson megsütötték, a testéről lenyúzták a bőrt. Jóságos Isten, ne hagyd, hogy ilyesmi megtörténjen. Tanítónkról, Moise úrról és Golder férjének, Mordke úrnak a fiáról szintén meg kell emlékezni. Jóságos Isten, ne hagyd, hogy ilyen megtörténjen. Levágták a fejét. Hogy ne sírna és panaszkodna az ember ekkora szörnyűségből? Ávrom Renic úr, jótékonysági tisztviselő, ugye a Gabi, volt egész életében, Gabi Cedoko, egész életében, ó, sajnálatos, szintén nem került el a halált. 100 birodalmi tallért adott nekik, mégis meg kellett halnia. Josef Kohén úr, mely Kohén fia, mindhárom, ó, sajnálatos, ők sem szabadultak meg a haláltól. 500 guldent vettek el tőle, és azonnal eltávozott az életből. Jekusziel úr, a tanító, és Icikulko, komolyan végezték teendőjüket, és soha nem mulasztottak el semmilyen jó tettet. Lemészárolták mindkettőjüket. Icikur, kántor, Wolfur, a templomgondok, mindkettőnek igen, levágták a tagjait. Sok ember volt együtt az imaházban, mindenhol ott voltak a rebellisek, jaj, nekünk, mert vétkeztünk. Aki látta a nagy veszedelmet, ahogyan a tóra tekercset szétszaggatták és megnyúzták, az mindenki megtépte a ruháját, a ruha megszaggatása, ugye a gyásznak a jele a zsidó vallásban. Napokon át nem tudott senki enni keveset sem. Egy fiatal fiút elfogtak, lábánál fogva felakasztották, a hasát felhasították, nem segített rajta sem jajgatás, sem kérdés, kérlelés. Testéből kitépték a tüdejét, a máját, és házról házra körbehordozták, csúfolódtak és nevettek rajta, hogy kóser és be kell sózni. Ó, jaj, nekünk, mert vétkeztünk. Sok vőlegény meghalt, sok ember leugrott az apátság faláról, összezúzták tagjaikat, jobb lett volna, ha inkább leszúrják őket. Egy asszony 3 napos gyermekágyban leugrott a bástyáról, 2 vagy 3 rebellis üldözőbe vette, a kapunál levágták. A második csapat még rossz, tehát ez volt az első hullám. A második csapat még rosszabb volt, mint az első, csak kutattak, mindegy, kit találtak, ifjat vagy öreget, csak pénzt tudjon adni, vagy vagyont, de életét nem hagyták meg senkinek. Jaj, nekünk, mert vétkeztünk. A mészárosok, a vér, ó, sajnálatos, folyt, mint a víz a malomban, a többit nem tudom, mint felsorolni, ők nem lettek eltemetve. Sok gyermek elrejtőzött apjával és anyjával, hogy ne árulják be őket, nagy aggodalomba voltak. Gyermekeit tulajdon anyjuknak kellett megölnie. Sok nőt és szüzet megerőszakoltak, ők még élvezhették volna az életüket, mégis sokan belefojtották magukat a fürdőbe. Sok ember a pincébe bújt el, hogy mentse életét, a tűzben azonban megfulladtak, sokakat pedig felaprítottak. Sokan pedig több napon át haldokoltak. Egy nő 100 gildent vadda a ruhájába, beugrott a kútba, hogy megmeneküljön az emberek elől. A férje azt hitte, hogy megmentheti magát, és feladta a feleségét. Ó, jaj, mi keserű kín ez, de amikor azok tudomást szereztek a nőről, hajánál fogva kihúzták, elvették tőle a pénzét, és a férje mégis elvesztette az életét. Sok gyermeket agyon tapostak a lovak. Kihagyok részeket, mert annyira nem akarom az egész. Libelle templomgondoknak 7 kicsi gyermeke volt, felesége és gyermekei erősen könyörögtek az apjukért, téldre hultak és tűrték, hogy a lovak eltapossák őket. Sírásuk és könyörgésük, a sajnálatos, nem segített rajta, mégis levágták. Morke Szegál úrral azt tették, hogy majdnem tövig levágták a kezét, szörnyűséges volt őt látni. Smul Baruk fiával azt tették, hogy a lábát levágták, aztán meg átvágták a nyakát és a torkát. Stb. Az ellenség és a haldokló kiáltása egy mérföldnyire elhallatszott. Akik elrejtőztek, azoknak sokáig kellett várakozniuk. Egy teljes napon át tartott a veszedelem. Akik elrejtőztek, reszketve lapultak. 7 zsidót tusznak adtak, velük váltották ki a többiek életét, és amikor felajánlották értük a sok pénzt, azok mégis egyből felgyújtották a várost. Megfújták a trombitákat és a dobokat, és megütötték, és trombitáltak, és sípoltak, és nagyon ünnepelték a veszedelmet. Ó, jaj, nekünk, mert vétkeztünk. Sok özvegy és árva maradt, nagy bűneink miatt, ahova csak nézett az ember, előre és hátra. Néhányan nagy inségre jutottak, nem volt egy falat kenyerük sem. Hát ez a magyar brodi vérengzés. Egyébként a maradék zsidóság Dunaszerdahelyre költözik, és tulajdonképpen innen ered a dunaszerdei szerdahelyi zsidóság. Hát ez az, amit kimaradt a történelemkönyvekből, a tököli felkelés vagy szabadságharc kapcsán. Jó, most itt egy picit abba hagyom, hogy az eddig elhangzottakkal, akár mind a 3 előadással kapcsolatban, ha van kérdés, akkor arra nagyon szívesen válaszolok. Tessék! 1683. Bocsánat, igen. 1683. Tessék!
A Szentvárosok is tudnak a székely szombatosokról, csak hogy úgy nevezik, hogy Sabatánik. Az én kérdésem az lenne, hogy a magyarországi titkösségekbe, tehát hogy tanították, hogy milyen a szombatosok jogállása, mert olvastam a zsidó világ történetet, azt hiszem négy kötet, vagy legalább egy kötet, a legutolsó fejezet a szombatosokról szól. Tehát oda veszi a zsidó világ történetbe azt a
szombatosokat. Ez a hat kötetes zsidó világ története. Igen, tulajdonképpen azért veszik ebbe, csinálni akartam a szerzőt mondani, nem tudom, azért veszik oda, mert annyira közel álltak a zsidó valláshoz már. Na most azért azt tudni kell, hogy a történelem során az ókortól kezdve, azt kell mondanom, hogy napjainkig vannak a kereszténységen belül olyan irányzatok, amelyeket úgy hívták a középkorban, hogy zsidózók, akik hangsúlyosabban, tehát nagyobb hangsúlyt fektettek a keresztény vallás zsidó gyökereire, és mint mondjuk a többi keresztény irányzatok, és mit tudom én, héber nyelvet tanultak, vagy tanítottak, az Ótestamentumot tanították. Na most, tehát ez nem egy novum ilyen szempontból, tehát ez mindig is volt, akár azt mondom, hogy a mai napig is vannak ilyen irányzatok. A szombatosok azért különlegesek talán, mert már szinte semmiben nem különböztek a zsidóktól. Na most nem tudom, lehet, hogy a szefárd világban ugye Sabbatai Jánusoknak, mert ez a szombat, de ugye nem keverjük össze ezzel a Sabbatai Cvi-féle messiánisztikus mozgalom. Magyarországon nem nagyon voltak már.
Az, hogy mennyire ismerik el, hogy mondjuk ők közelállók voltak, a zsidók, vagy mit tudom én.
Biztos, hogy elismerik, hogy közelállók, de már nincs nagyon kit elismerni. Már alig vannak a világon, úgyhogy nem hiszem, hogy itt különösebben ez fölvetődne. Tessék!
Kérdést, vagy megjelzést szeretnék.
Nem, én is leülök.
Tehát az előbb a új-zélandi egységek felszólalásánál azért jöttem izgalomba a lakópaknál, mert az én nagyapám lakópakba született. 1860-ban. Na most ugye Pucler volt ez a család, aztán az ő fia, Lakatos Kazán Kovács, Déli Vasút, és így került ez az ág Székesfehérvárra, stb. Nem részletezem. De aztán elkezdtem gondolkozni, hogy lakópak, hát akkor lehet, hogy én egy lakópak kis zsidónak vagyok a leszállva.
Bizonyám, és lehet, hogy Morvaországból jöttek a... Igen. A temető egyébként megvan. Megvan, ott
esetleg,
igen, megvan a temető. Magának adom az egyik jutalmat, itt rajt van egyébként a magyarul és németül a lakópak. Tehát a temető megvan, hogy látogatható, ezt nem tudom, mert ezek nincsenek zsidók már egész Burgenlandban, úgyhogy tehát itt a hétközségben sem. De a temetők általában megvannak, néhány helyen a zsinagóga is megvan, Kismartonban például megvan a Judengasszénnak, vagyis a zsidó utcát lezáró láncnak a karikája a falba, tehát hogy hol szokták elzárni este ugye a zsidó lakta utcát. Rohoncon Judengasszénnak hívják, tessék? Védeni kellett. Tulajdonképpen nem, az, hogy a középkori zsidó gettókat, amik különböznek ugye a 20. századi gettóktól, ugye ezek kényszerlakhelyek voltak, az viszont önkéntes közösségek, ugye egy városnak, egy településnek egy azon részére telepedtek le a zsidók, ez legkorábbi gettó Velencében volt Európában, aminek több oka van, egyrészt az intézményeiket fönn kellett tartani. Tehát zsinagógát, rabbit, metszőt, mészárszéket, minden, ez pénzbe került, tehát közösen tudták fönntartani. Ahhoz, hogy imádkozni tudjanak közösségbe, ahhoz legalább 10 felnőtt férfi kell, ugye az is legalább 10 család, tehát egy tömbbe, egy közösségbe telepedtek le, amit aztán kerítéssel, lánccal, attól függ, mekkora helyről volt szó, elválasztottak. Most ez elsősorban a védelem volt, a kapukat bezárták, és akkor nem lehetett megtámadni. Hát azért láttunk egy-két példát itt ma is, meg a múltkor is, tehát nem volt olyan könnyű megtámadni és kifosztani a zsidó negyedet. Ez elsősorban azért volt. Igen? És a második kérdés.
A második, ugye az a a Szerencsés Imre-re vonatkozik. Ugye, hát a Szerencsés Imre egy zsidó ember volt, és szerelembe esett egy keresztény nőbe, kikeresztelt, kellett feleség, stb. Most az első órák egyikén Oláh János tanár úrtól ugye megtanultuk, hogy az anya vallása határozza meg a vallást.
Így van.
Hát akkor ez a két fiúka...
Senki nem vonta kétségbe az ő zsidóságukat.
De miért voltak ő zsidók? Hiszen az anyjuk keresztény.
Nem, ő a zsidó feleségtől való két fiúról volt szó. A zsidó feleség, tehát ő úgy hagyta ott, úgy nősült meg keresztényként, hogy volt két gyereke a gettóban, meg egy felesége. Egyébként tudunk a két gyerekről is, az egyik az Kismartonba kerül, ide a Eisenstadtba, a másik meg valószínűleg fogságba esik, és valamelyik törökországi magyar zsidó, magyarországi származású zsidó közösségbe kerül. A keresztény nőtől való gyerekét pedig Ferdinánd király az összes budai vagyonába visszahelyezi néhány évvel az apja halála után. Tehát itt ott senki nem vonta kétségbe a zsidó voltukat, hanem azt vonta kétségbe, illetve az volt zsenánt, hogy úgy mondjam a fiúknak, hogy őket ha Tórához hívják föl, ami nagy megtiszteltetés, ugye, hogy szombaton fölolvashatnak a Tórából, ilyenkor szokás egy picit adakozni is a közösségnek, ugye, mert megtiszteltetés érte, akkor ugye az apa nevén szokták szólítani, de őket mindig a nagyapjuk nevén szólították, mert hát az apjukat olybá vették, hogy meghalt. Ugye, aki keresztelkedett, az meg is szokta gyászolni a zsidó közösség annak idején. Tehát ez volt nekik zsenánt, és ezért kérdezik meg, hogy lehet-e az apjuk nevén felszólítani őket. Igen?
Csak egy mondat a lakomakhoz. 1944-ben szomorú emlék, az ausztriai cigányoknak volt ott lakomakban gyűjtőtáborban.
Az könnyen lehet, mert a zsidók már akkor nem voltak ott. Ugye az Anschluss után, ugye ott Ausztriát hamarabb megszállta Németország, már összeszedték a zsidókat, sőt voltak, akik vizen csónakon menekültek el, majd erről lehet ott olvasni. Ja, mondja csak.
Mert egymás után jönnek el az adatok. Ötvös Károlynak a Veszprémi Ügyvédbíró, stb. Balaton könyv, és van egy tényregénye. Ő ugye ügyvéd volt, és aki örökké bújdosott, az a címe. A napoleoni háborúk idején egy osztrák, egy lakompaki ember Oroszországba került, évtizedekig ott élt, és jött hazafelé élete végén, és a Magyarországon ugye kihallgatták, és ezt dolgozta föl Ötvös Károly regényben. Ez is egy lakonpaki adat.
Az Ötvös Károlynak egyébként a zsidó, magyarországi zsidó történelmhez az a közel, bizonyára többen tudják, hogy a Tiszaeszlári per védője volt. Tehát a zsidók védője volt a Tiszaeszlári vérvád kapcsán. Két zsidó ügyvéd segítette ugyan, de és a Nagy Per című művében meg is írta. Egyébként a Szerencsés Károly története megjelent regény formában is, most meg nem mondom a szerzőjét, Molnár valaki. A Hite hagyott ez a címe, és Fortunátus Imre az alcíme. Nem olyan régen a Múlt és Jövő kiadó kiadta, tehát ez most elolvasható. Tehát regényesen tulajdonképpen az élete megjelent. Tessék, van-e még bármivel, ami eddig elhangzott, mert úgy fél időben járunk, gondoltam, hogy egy kis időt szálljunk arra, hogy ne csak innen hirdessük az igét, hanem hogy maguk is megszólalhassanak. Igen, tulajdonképpen jelképesen, igen, egy zsidó temetésen a gyászoló, pláne ha közvetlen hozzátartozó, tehát apa, szülő, vagy gyermek, vagy férj, vagy feleség, akkor bevágják egy kicsit a hajtókáját, ami hát egy jelképes megszaggatás, de hát tulajdonképpen ennek a hagyománynak a követése. Igen. Tessék? Igen. Húha, most azt kérdezi, hogy körülmetélkedtek-e, én azt hiszem, hogy nem. De erre most nem mernék mérget venni. Jövő alkalomra utána nézek, jó? A szombatot az biztos, hogy megtartották. Szerintem ez különböztette meg őket, de utána nézek, én a szombatosoknak nem vagyok egy nagy szakértője, viszont jelent meg a Dávid Ferencnek munkája, kifejezetten a szombatosokról, akit érdekel, ott utána lehet olvasni, de ennek én utána nézek, hogy vasalja be rajtam, jó? Jövő héten ugyan nem én leszek az előadó, de itt leszek, és ha elfelejtenék, akkor szóljon nekem, hogy én ezt megígértem. Jó? Más? Tessék! Igen? Biztos, ilyen tömegcsírok vannak az ország, jó, hát ez... Én nem tudom... El tudom képzelni, hogy ilyen van. A budavári ásatások során, amennyire én tudom, föltárták a budai zsidó negyedet, megtalálták a zsidagógát is, aztán szépen visszatemették. Tessék? Mély rétegben van, így van. Hát ugye a 16. századi rétegben, tehát nagyon elképzelhető, hogy ott tömegsírok vannak, mint ahogyan máshol is. Én most voltam a Duna Televízióval csütörtökön Nyugat-Magyarországon, ahol egészen biztosan tudjuk, hogy a II. Világháború, vagy a Kőszeg nagy munkaszolgálatos bevonulási hely volt, meg a visszavonuláskor a fronttal együtt ugye a munkaszolgálatosokat hajtották nyugatra, és biztosan tudjuk, hogy a Gubahegyen tömegsírokba elteveltett több ezer ember mindegyikét nem hantolták ki, és hozták fel a Kozmócai temetőben, mert 47 bábis 4-ére kész kellett lenni vele, és aki bújt, aki nem maradt. És nagyon több száz munkaszolgálatos van még mai napig is ott, hogy mondják, ezt bombatölcsérbe, illetve hevenyészet sírokba, úgyhogy a kutyák hordták már szét, nekem a holt tanítványom vette észre a csontjaikat, és akkor kezdtük, most már az igazságügyi szakértő vizsgálat megállapította, hogy valóban, akkor is csontok, a rendőrség megállapította, hogy nem gyilkosság áldozatát temették oda el, a volt tanítványunknak így a kezébe adta két koponyát, hogy tessék, megvizsgáltuk, csináljon vele, amit akar. Tehát ilyen tömegcsírok sajnos a mai napig vannak még. Úgyhogy elképzelhető, hogy a középkorban meg pláne. Bár, mondom, a zsidók nagyon törődtek azzal, hogy el legyenek a halottak temetve. Ez a modern Izrael állam is példa rá, hogy mindenhonnan hazaviszi a halottait, és